Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánt András vagyok. Mai adásunkban a gyerekek digitális eszközhasználatának árnyoldalairól lesz szó.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Napjaink pálinkába mártott cumija, mákonyos zsebkendő csücskei a digitális eszközök, és bizony a gyerekek korai digitális függősége már a szüleik eszközhasználatával elkezdődik, nyilatkozta műsorunknak a digitális világra szakosodott szakértő, akit a modern közösségi hálós online világban pszichológus pasiként ismernek, és közel 2000 követője van. A kütyűhasználat árnyoldalairól Tóth Dániellel beszélgettem, akinek napjainkra aktualizált hitvallása így hangzik. Kés, villa, olló, laptop, tablet, okosteló, nem gyerek kezébe való. Pszichológusként hogyan és miért akadt rá erre a felületre, illetve mi a célja ott? Mert hát mondjuk feltételezem, hogy a közösségi hálós rendelés nem a legrentábilisabb tevékenység.
Ez az egész tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy pár évvel ezelőtt elkezdtem előadásokat tartani abban a témában, ami nekem ilyen kiemelt területem volt, az internet, videójátékok, stb. És azt találtam, hogy nagyon nagy az információ hiány ezzel kapcsolatban. Azóta kérdésem, hogy akárhány előadást tartok, mindig kevés. Ebből jött a gondolat, hogy érdemes lenne akkor közzétenni ezekből a dolgokból, és így indult el végül 2015-ben a csatornám Pszichológus Pasi néven, az volt az első.
Akkor általában tehát kütyükkel, a fiatalokat beszippantó online eszközökkel kapcsolatban fejti ki a véleményét, ugye? Mondhatjuk, hogy ez a szakterülete.
Mondhatjuk, igen, de azért nem csak a negatív hatásokról szoktam beszélni, hanem a pozitívakról is.
Mert hogy azok is vannak, erről majd akkor később beszélünk. Annyit még önről, hogy ön édesapa, vannak gyermekei, tehát érintette a témakörben?
Igen, apuka vagyok, van egy kisfiam.
Na hát akkor biztos még közvetlen közelségből is tapasztalja a folyamatokat. Hogyan szoknak rá a gyerekek a kütyű használatra? Tehát mi az a pont, amit a felnőtt talán nem is vesz észre, és a gyereke már is digitális benszülötté válik, ő pedig a felnőtt pedig kívülreket, hiszen valójában nem ő vezette be az online világ rejtelmeibe a gyereket.
Hát az a helyzet, hogy az a jobbik eset, amikor így történik, most így hirtelen első benyomásra, mert az eset nagy részében ott kezdődne a digitális nevelés, ahol a gyerek megszületik, és meglepően sok esetben el is kezdődik ott, csak nem tudatos a szülő. Gondolok itt arra, hogy mondjuk mit lát az egészen pici baba. Hány fotót készít a szülő a gyerekéről? Hány szülő adja oda mondjuk pelenkázás közben, vagy etetésnél a gyerek elé a telefont, hogy nézze a képernyőt, mert eddig csendben van, és így tovább.
Mennyi olyan tényező, amire úgy elsőre tényleg nem is gondolnánk.
Tehát nem csak ott kezdődik, amikor már a 10 éves gyerek, mit tudom én, belecsöppen a TikTokba, vagy a MySpace-be, vagy mit tudom én, mi éppen az aktuális újabb hype, hanem ott, amikor először a szülő odaadja a gyerekének a saját telefonját, hogy játszom vele.
És ez már bizony napjainkban lehet egészen korai életszakaszban is, hiszen a felnőttek is digitális eszközöket használnak bőségesen.
Igen, hát voltak éppen a mi eszközhasználatunkkal már elkezdődik a dolog. És nem is csak a példamutatás, bár az is nagyon fontos, hanem tényleg egészen konkrétan újszülött gyerekeknél látok olyat, ahogy járok kelek a világban, hogy például, amikor mennek valahova, akkor a gyerek orra elé a buszon mondjuk oda tartják a képernyőt, hogy csendben legyen. Étteremben, amíg a szülők esznek, oda teszik a gyerek elé a tabletet, hogy nézzen mesét, hogy csendben legyen. Tehát mint egy ilyen digitális cumi.
Régen mákos kivonatban mártogatott zsebkendő csücsköt adtak a gyereknek.
Megpálinkázt cumik meg egyebeket. Igen, az a helyzet, hogy ugyanott vagyunk abban a fázisban, amikor még inkább a pozitív hatásokat látják a szülők, és még nem gyűrűztek be azok a orvosi tanulmányok és egyebek, ami a köztudatot átállítaná arra az oldalra, hogy úristen, gyerekezében nagyon nem szabad.
Egyáltalán egyébként mi vonzza a gyerekeket ebben az online virtuális világban? Mi az, ami annyira csábító?
Hát tulajdonképpen nagyon az, mint a felnőtteket. Tehát, hogy az a szintű szabadság, amit a digitális tér ad nekünk, az a változatosság, az a végtelen színes kavalkád, legyen szó csak arról, hogy valaki böngészik az interneten. Ugye az, ami korábban volt a tévé, vagy a koncert, vagy a mozi, vagy a sportesemény, vagy a nem is tudom mi minden, az most mind ott van egy kütyűben. És személyiség szerint tud valaki válogatni, hogy akkor ő most azt mondja, hogy ténylegesen sorozatot akar nézni, vagy egy videójátékkal akar játszani, vagy csak információra, változatosságra vágyik, és így tovább.
És mindez hihetetlenül gyorsan. Tehát amikor akarom, ott van.
Igen, instant, bárhol, bármikor egy kattintásra, ez nagyon fontos.
Miféle egészségügyi, illetve netán pszichés problémákhoz vezethet a túlzott eszközhasználat, digitális eszközhasználat, illetve az online világ?
Ha úgy értelemben túlzott, hogy mondjuk napi órában, tehát valaki sok órán keresztül űzi ezt a tevékenységet, akkor konkrétan beszélhetünk fizikai dolgokról, mint a köznyelvben emlegetett SMS-nyak, amikor ugye az ember ugye tartja a telefont, és messze nem egyenesen tartja ugye a testét, ugyanez az ülő testhelyzet, nem elegendő testmozgás, stb. Tehát ezek ilyen viszonylag látványos, egyszerű hatások. Sokkal problémásabb az a fajta pszichés aspektus, hogy miközben a digitális dolgokkal foglalkozunk, azt mutatja a statisztika, hogy nem úgy fejlődnek azért például az érzelmi intelligenciának aspektusai, mint egyébként, amikor élőben ugye interaktálunk emberekkel. Nem kell a másik embernek a szemébe nézni, nem érzem ugye a tetteim következményeit, nem nagyon kell kérni, köszönni, stb., hanem sokszor nem is a másik emberrel, hanem a másik emberről kommunikálunk ugye komment formájában. Tehát egy teljesen másféle működésmód, és ez nem tud szerencsés lenni a gyerekek szempontjából, mert hogy azokban az években, amikor ugye leginkább fejleszteni kellene ezeket a készségeket, önkifejezés, önismeret, a stressznek a tűrése, kezelése, és így tovább, akkor ezek sajnos nem fejlődnek. Még annyira sem, mint amennyire fejlődnének maguktól, ha csak offline környezetben cseperedne a gyerek. És ennek a gyakorlati eredménye az sokszor az, hogy 10-20 éves fiatal felnőttek, bizonyos szempontból megrekednek mondjuk a 10 éves kori érzelmi intelligencia szintjükön, amikor belecsöppentek ebbe a világba.
Mindez akkor talán feszegeti a generáció közötti különbség kérdését is. Tehát nem lehet, hogy az, hogy napjaink gyerekei teljesen máshogy élnek pont az eszközök miatt, és máshogy kommunikálnak, az generációs szakadékot is okoz?
Teljesen másképp élünk ma, mint ahogy 20 évvel ezelőtt éltünk. Tehát, hogyha visszatekintünk 5 évet, 10 évet, 15 évet, 20 évet, szépen látszódnak a lépcsőfokok, hogy hol volt 20 év az okostelefon vagy a Facebook. Nagyon nagy a különbség a között a generációk között valóban, aki mondjuk teszem azt a játszótéren vagy fáramászás közben találta ki, hogy ki is vagyok én, ott tudunk kommunikálni, gondolkodni, stb. Egészen másféle minőség, mint akinek ez már a digitális platform az alap. Már a mai fiataloknak már az az elsődleges. Tehát náluk nem azon, hogy ők felmennek az internetre, hogy ezt mondtuk régen, hanem nekik az internet az alapkörnyezetük, mint halnak a víz. És ahhoz képest merészkednek ki a fizikai világban, sokszor ezt mutatja a képlet. És valóban, ahogy jönnek a technológia újdonságok, ugye több generációnyi szakadékot kell már átidalni egy szülőnek vagy egy tanárnak.
Szokás ugye beszélni XYZ, és még ki tudja, hogy milyen generációkról, bár azért a hétköznapokban az ember már nem igazán tudja, hogy ezeknél hol húzódnak a határvonalak, de azt tudjuk, hogy a digitális világhoz való kötődésről szólnak ezek a besorolások. Melyik generáció a legveszélyeztetettebb, és egyáltalán hány különböző generáció él párhuzamosan egymás mellett napjainkban?
A legveszélyeztetettebb mindig a legfiatalabb generáció. Egész egyszerűen azért, mert minél fiatalabb életkorról beszélünk, annál sérülékenyebbek. Én azt a párhuzamot szoktam hozni, hogy a felnőtt ember megiszik egy pohár bort, ha az egy jó minőségű bor, még akár egészséges is lehet. De ugye ez az alkoholmennyiség mennyire másképp hat egy 15 évesre, vagy egy 10 évesre, vagy egy 5 évesre. Ugye minél lejjebb megyünk, annál károsabb. Nem véletlenül, ugye 18 év alatt nem szabad szerzős italt eladni sehol, törvényt írt, és a többi. Minden épeszű szülő óvja a gyerekét, és így tovább. De most itt arról van szó, hogy ha a serdülő napi 2-3 órát eljátszik videójátékkal például, akkor hogyha mellette az élete rendben van, eszik, alszik, vannak barátai, mozog, és így tovább, akkor az rendben is lehet, akár nyilván nem mindegy, hogy hány éves serdülőről beszélünk. De ugyanez az időmennyiség mondjuk egy óvodáskorú gyereknél, vagy ne adj Isten egy bölcsődéskorú gyereknél, hogy odaadja neki a szülő, hogy csendben legyen, mindegy, hogy játszik, vagy mesét néz igazából, onnantól, hogy kezében van és képernyő, ugyanott vagyunk. Rendkívül nem szerencsés konstrukció, ott leginkább ilyen figyelemzavarok, viselkedészavarok, akár autisztikus viselkedés minták kezdenek el megjelenni, egész egyszerűen azért, mert a gyermeknek a rendkívül tanulékony, rendkívül képlékeny idegrendszere alkalmazkodik el a digitális világhoz, amit említettünk, hogy minden azonnal van. Nem kell türelem, nem nagyon kell koncentrálni, minden ez az egy kattintásnyi intervallum. És akkor a gyerekeknek a viselkedése is elkezd elgyomulni, ami utána mondjuk egy, teszem az iskolai környezetben nagyon messze van ettől, hogy 45 percig kéne valamire figyelni, ami nem róluk szól, nem biztos, hogy érdekes, nem ők vannak a középpontban, és így tovább.
Tóth Dániel digitális világra szakosodott pszichológust hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Hamarosan folytatódik a Családi Hét, ha tehetik, maradjanak velünk.